Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a Kérdez a Rabbi sorozatot, és lehet most is feltenni kérdéseket a kommentekben, és igyekszem rájuk válaszolni. A kérdés, bármilyen kérdés legyen, ami kapcsolódik a zsidósághoz, politikára vagy ilyesmiről, arról nincs szó, mert nem értek hozzá. Na, első kérdés. Ki volt néhai Deutsch Gábor, rabbi, mit lehet tudni róla, emléke legyen áldott. Deutsch Gábor nagyon jó barátom volt, rabbi nem volt. Egy vallásos családból, egy nagyon vallásos családból származott. A nagyszülők Mármoros-szigetről jöttek, azt jelenti haszid származású volt. A vasvári Pál utcai zsinagógának a gabeja és a satzmatzia. Van egy olyan kifejezés, ami a jidisből, még a magyar jidisben is használtak, satzmatz, ami azt mondja, minden ese volt. Egy gabe is volt, előimádkozott, amikor kellett. Tórából is olvasott, amikor kellett, és sok minden mást is csinált, több mint 30 éven keresztül. Itt a Pólai Edő utcában lakott, ami azt jelenti, majd egy másfél utca messze a Vasváriból. Aztán átköltözött a város másik oldalról 20 évvel ezelőtt, és azóta már nem tudott járni a Vasváriban, barátságban megmaradtunk. Aztán, amikor nyugdíjas lett, akkor kezdett tanítani a rabbi képzőben, és cikkeket írni. Nagyon kedves ember volt. Ma volt a temetése, tegnap azt hiszem meghalt, és ma volt a temetése, legyen az emléke áldott. A Gáborról még egy mondat, hogy ő a, mivel egy echte ortodox családból volt, ezért ő a Dobucai iskolába járt, amit úgy neveztek Tajrásznak, Torát emelt, igaz Tóra, de a Torát askenazi kiejtésben az Tajrász, és ott ő a nagyapámnál tanult, mert a nagyapám volt az egyik tanára a Tajrászban, Talmudot tanította. Talmudot is, mást is tanította a gyerekeket, és ez az, ami jobban, erősebben összekapcsolt minket, mert ismerte a nagyapámat. Háim, további kérdése. Mi az összefüggés Sára éveinek száma és az Ahasvéres által úrolt országok 120 között? A válasz 127. Hát igazi kérdés nincs itt. Mi a közös a Sára ősanyáknak az élete és Ahasvéresnek az uralma között, és a válasz erre az, hogy mind a kettő 127. Ahasvérosnak 127 országa volt, 121 országban állt az ő birodalma, Sára pedig 127 évet élt. Nézzük meg egy további kérdés. Amelita. Eszter királynő mielőtt természet fölötti dolgot kért, bőtöt vállalt magára és népére. Vajon most is célra vezetne egy kollektív bőt békéért, bármi nagy dologért? Egy nagyon jó kérdés, hogy ugyanúgy, ahogy Eszter akkor kért, kiírt, sőt, nem egy napos bőt, hanem három napos bőtet írt ki, akkor a kérdés, miért nem csinálunk ilyesmit ma? A válasz erre az, hogy bőtnapokat nem szívesen írunk ki, az emberek gyengék és nehezen vállalnak ilyesmit. Az van, időről időre van olyan, hogy a rabik kiírnak egy félnapos bőtöt. ilyen van, mert félnapos bőt az nem nehéz, és az emberek tudják azt vállalni. Csak az is, van egy másik szempont is, természetesen minden ember, minden zsidó imádkozhat Istenhez, imádkozik Istenhez, és Isten nagyon sok esetben teljesíti az ő kérését, de hát amikor ilyen különleges dologért imádkozik Eszter az egész népnek a megmentésért, akkor ez másképpen hangzik, gondolom könnyebben sikerült azt elérni. Sokszor az van írva, hogy a bőjt helyett, ami egy kicsit nehéz az embernek, gyengül, stb., akkor az ember másképpen bőtöljön. Például nagyon vigyázzon, hogy mit mond. Sőt, van egy ilyen fogalom, mint tánit, dibur, egy beszédbőt. Ami azt jelenti, az ember vállalja, hogy holnap csütörtökön reggeltől estig semmit nem fogok beszélni, csak ima és tóra tanulás. Minden más az ember csendben marad. Ez egy bőt, ami nem gyengíti az ember szervezetét, de biztos, hogy rossz dolgokat nem fog azon a napon mondani. Vannak ilyen fogalmak is. Még akkor is az ember nem vállal ilyen szélsőségesen, egész napon nem fog mondani semmit, de maga az, hogy az embernek szívesen elmondana valamit, ez egy negatív dolog a másik emberről, és nem mondja el, ami lassan hara, rossz nyelv, és nem mondja el, ez is valamennyire bőtnek számít. És ez még egyszer a lényeg az, hogy ez nem gyengíti az ember szervezetét, sőt, erősíti. Erika. Isten teremtette kezdetben a mennet és a földet, előtte lehet tudni, hol lakott Isten. Az Istennek nem kell laknia sehol, mert az Isten, ő a valódi létező, és ezért neki nem kell semmit teremteni azért, hogy ő létezzen, hogy legyen hol lenni. Az Isten teremtette a világot nekünk, hogy mi legyünk valahol. De az Istennek nem kell semmi, az Isten fölötte van mindennek. Az Isten létrehozta, neki nincs szüksége erre. Csaba, Ádám és Éva közvetlen leszármazottjai kik voltak? Hogyan tudtak tovább gyarapodni? Ó, ez egy nagyon jó kérdés. Gondolod, azért kérdezel, mert a Tóraban az van írva, hogy Ádámnak volt két gyereke. Ádám és Évának született két fia, Káin és Ábel. Később egy harmadik fia, Sét. Aztán az van írva, házasodtak, és lettek nekik is gyereki. Hogy lettek gyerek? Hogy lett gyerek? Aki három fiúból hogy lett gyerek? És erre azt mondja a Midrás. A Midrás azt mondja, minden gyerekkel született egy lány iker. Egy iker testvére. Úgy, hogy ahány fiú volt, annyi lány is volt. Sőt, a Midrásnak van egy olyan hagyománya, hogy azért igazán összeveszett Káin és Ábel, mert az Ábelnek nem egy lány iker testvére volt, hanem kettő. És a Káin irigy volt, miért van neki két lánya, és nekem csak van egy lányom, feleség. Mert akkor egymással házasodtak. És ezen szólt a vita, hogy figyelj, miért van neked két feleség, nekem csak egy. És ezen összevesztek, és ezért ölte meg Káin az Ábel. Szóval ez is egy női ügy volt. Folytatjuk tovább. Erika. Hogyan lehet felnézni ma az érc kígyóra, ha meg akarunk gyógyulni? Érvényes ez a lehetőség ma is. A kérdés jó, de ismerni kell a történet a végéig. érckígyót a Mózes készített az Isten parancsára, a zsidók ránéztek rá, felnéztek rá a sivatagban, és meggyógyultak. Utána pedig az Isten szólt Mózesnak, hogy semmisítse meg, pusztítsa el. Miért? Mert attól tartott, hogy valahogy ez az érckígyó, ez valami Istené fognak tiszteni. Hogy huha, ez gyógyítja az embereket. Ha ma valaki akar gyógyulni, akkor természetesen ott van az ima, az ember forduljon Istenhez, az ember olvas a minden nap háromszor az Amidában a fő része minden imának, akkor van egy áldás, ami a gyógyulásról szól, és természetesen az orvosnak az utasítását is kell követni. István. Az égő áldozat leírásában szó van arról, hogy mit kell elégetni. Arra van-e előírás, hogyan kell a tüzet gyújtani, illetve milyen fával vagy egyéb anyaggal kell az égetést elvégezni. Nagyon jó kérdés. És a válasz erre az, hogy a második heti szakasz azzal kezdi, a második heti szakasz eleje szól a tűzről. Nem az áldozatról, hanem a tűzről. Rakni kell, tüzet kell rakni, stb. Milyen fát kell használni, mert fát használtak az oltára. Először olyan fa, ami idézőjelben mondom, hogy kóser, nem kukacos. Mert a kukacos fa az undorító, és az oltára se kerül rá. Minden egyes fa darabot, amit akartak használni, az válogatása ment át, átnéztek, hogy megfelelő-e vagy nem. Nem lehetett használni olyan fa-nak a fája, ami gyümölcsfa, mert nem szeretnék elpusztítani a Szentföldet, Izraelt, azért, hogy tudjunk áldozatokat bemutatni. Ezért sima fákat lehet kivágni, ha szükségünk van a fára, és először ki kell a száradni a fa. De gyümölcsfákat nem lehet felhasználni. Van még apró előírás a Talmudban, hogy építettek, hogy volt lényegében így építettek, hogy voltak lényegében ilyen ablakszerűek, hogy ott ment be a szél, és akkor így volt a tűz, illetve hogy amikor kezdték a tüzet, akkor ilyen kis darabokat tettek oda, mert azzal jól lehet kezdeni a tüzet. Megszakítom egy másodpercre, mert örömmel szeretném bemutatni az új könyvem, ami tegnap jelent meg, az a neve a Nagy Talmud Hamisítás Magyarországon. Megtalálta-e Shlomo Yehuda Friedlander a Talmud elveszett kötetét a múlt századfordulóján? Ez egy 650 oldalas könyv, kemény borítót lehet látni, most jelent meg, és nagyon-nagyon boldog vagyok, akartam osztozni az örömemet. No, folytatjuk a kérdéseket. József, hallottam, hogy ortodox zsidó családok nem tartanak bizonyos állatokat, például kutyát sem. Van ennek halachikus oka, hogy ez egyszerűen nem igaz? Félig igaz, félig nem. Először az, hogy vallásos családoknál nagyon sokszor nem merül fel, nagyon sokszor, nem csak a nagyon sokszor szinti, a legtöbbször nem merül fel az igény egy kutyára, mert nagy családok vannak, és nagyon jól megvannak egymással, a nagy testvérek, a kis testvérekkel, a kicsik egymással, úgy, hogy nem fér bele még egy kutya is, nem merül fel az igény, mert nagyon jól megvannak, játszanak egymással, és segítenek egymásnak is, ennél nagyobb élvezet nem igazán kell. Ez az egyik oka, miért nem is merül fel az igény erre. Én felnőttem úgy, hogy nem nálunk, és az egész környéken nem volt egy család se, ami kutyát vagy tartott. Voltak olyan családok, ahol akváriumot tartottak, és ettetek a halacskákat, az volt, de ugye az egy dísz, inkább egy dísz a házban. De az apámnak a gyárban, apám ilyen kötött árut, szvedereket, pulovereket készített, akkor volt neki egy kutyája, ami őrzésre használt éjszakán. Tehát, amikor akartak betörni a gyárban, elvittek a kutyát is az áruval együtt, a kutya soha nem előkerült, és az áru sem természetesen. Szóval, és akkor vége lett a kutyának, azt mondta az apám, akkor így. Ilyen feltételek mellett kár tartani kutyát. A Chaim. Cáv heti szakaszban is van egy kis betű. Egy mem. Mogda. Mit jelent? Al-Mogda, Kolamizbeach, és egy kis betű, be kell vallanom, hogy nem tudom. Nem tudom, meg kell nézni. Érdekes, hogy nem vettem észre, hogy a Balatúrim foglalkozott volna, ez egy olyan téma, amit a Balatúrimnak foglalkoznia kellett, és ez az alapja a péntek esti előadásaimnak, ahogy hívnak, a betűk is számisztik a heti szakaszban, de köszönöm, hogy felhívtál a figyelmemet erre. Zsolt, tegnap nagyon jó volt hallgatni a haszi történeteket. Azt kérdezem, lehet kapni ezt a könyvet könyvesboltban? A kérdés nagyon jó, de első kérdés az kell, hogy legyen, milyen nyelven van ez a könyv. Ez a könyv héberül van, ez egy három kötetes szett. Héberül van, és tartok tőle, hogy a héber nem fog segíteni neked. Vannak mindenféle kiadványok, amiben van ilyen rövid, haszid történeteket. Például van, emlékszem, 20-25 évvel ezelőtt megjelent Martin Bubernek egy ilyen válogatás haszid történetek, rövid haszid történetek, az megjelent magyar nyelven is. Ezek a hosszú történetek, azok nem nincsenek magyarul. Egy történet a két világháború között, vagy első világháború előtt megjelent a újságban, hát ez nem egy nagy mennyiség. Lehet, hogy ha összeválogatnánk az összes újságból az összes történet, akkor lenne már egy mennyiség, de hát ez egy nagyon nagy munka. Tehát ez az oka, amiatt minden kedden ennek szentelem az órát. De örülök, hogy hasznosak ezek a történetek. De valójában minden egyes haszi történetnek, azon kívül, hogy egy izgalmas történet, nagyon fontos tanítása van. Minden történetnek van üzenete és lelke. No, Amelita. Azt mondja a Baal Shem Tov, minden embertől sokat lehet tanulni. Még az aljas embertől is jó jellemet. Lehet az aljas embernek jó jelleme? Eszembe jut, hogy a napi tanítás az első 20-ban, és az interneten található, ugye most már hál' Istennek, hiszem tegnap este az 538. tanítás kiment. Az első 20-ban van egy tanítás, mit lehet-e tanulni a tolvajtól. És erre kiderül, hogy azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor 8 dolgot lehet tanulni a tolvajtól. Ami azt jelenti, hogy még a tolva is, tőle is sokat lehet tanulni. Például ő nem adja fel. próbálkozik egyszer, és nem megy, akkor próbálkozik másodszor. Próbálkozik harmadszor. Hogy nem mondja, hogy ó, már kétszer próbáltam, reménytelen, és már nem. Nem, nem, ő áll, megy, próbál még egyszer, és még egyszer, addig, ameddig nem sikerül. Szerint, ő nem hirdeti, nem mesél mindenkinek, hogy mit tesz. És még sok minden más érdemes ott megnézni. Mondom, az első 20 között a 0-0-1-től 0-20-ig, abban benne kellett legyen, mit lehet tanulni a tolvajtól. Egyébként ezeket mind találhatók, baruch.filin.hu-n, ott lehet találni az összes tanítás, illetve a YouTube-on. Nézzünk tovább. András, Parashat Vayikra, Vayikra heti szakaszban, tizedik versben van írva, Kesszabim és nem Kevaszim, bárányak. Miért? Ezt én észrevettem, én úgy értem, hogy a bibliai helyben Kszavim és Kvaszim mind a kettő az bárányt jelent. És ezért felváltva szerepelnek ezek a Bibliában. De örülök, hogy te is észrevetted. A József. Az öngyilkosság nagy bűn. Lényegében gyilkosság. Ha valaki feláldozza magát a biztos halál tudatában, hogy másokat megmentsen, például a terroristát fegyverez le, hogy megmentsen sok embert, az is bűnnek számít? Hú, ez egy nagyon jó kérdés, és sajnos sok esetben ez egy aktuális kérdés. Épp tegnap volt egy nagyon-nagyon szomorú támadás Beer-Sheván, azt hiszem, hogy 5 haltak meg, és még 2 sebesültek meg, szóval hihetetlen. Általában az volt, hogy próbált valakit megkéselni, nem sikerült, egy embert megkéselt, de azt most 5 embert megkéselt, úgy, hogy halálra, szóval nagyon-nagyon szomorú. A kérdés az, hogy bűnek számít. Először ez nem öngyilkosság. Szóval az öngyilkosság azt jelenti, hogy a cél meggyilkolnia magát. Itt pedig nem az a cél megmenteni az embereket. A kérdés az, kötelező? Az ember azt látja, hogy feláldozza magát lényegében, valószínűleg meg fog halni, de cserében 5 ember, 10 ember, 100 ember életbe fog maradni. Van egy nagyon konkrét történet, és egy híres történet, azt hiszem az 50-es években történt. Körben állt több katona, és egy arab terrorista oda dobott egy angolod grenade, és valaki észrevette, és tudta, hogy összesen 3 másodperc múlva fel fog robbanni. A 3 másodperc fel el fog robbanni, erre mindenkit meg fog halni, 20-25-en. Erre mit csinált? Ráesett a grenade-re, úgy, hogy amikor robbant, ő rajta volt, akkor ő darabokra robbant fel, de a többiek, akik ott voltak, ő rájuk lehetett megsebesített őket, de már nem volt olyan erős, hogy megölte volna őket. Kötelező volt ez? A válasz ez nem kötelező. Nem kötelező feláldozni az embert magát, még a sok más ember kedvéért se. Ha megtette, akkor bűnt követett el? A válasz, hogy nem. Nem követett el bűnt, mert lényegében sok embert mentett meg. Ez egy nagyon összetett kérdés, én csak nagyon egyszerűsítettem a választ. Sajnos az izraeli hadseregben, de nem csak a hadseregben, valamikor sima utcán Beer-Sheván is. Ilyen és hasonló kérdés kérdések sajnos felmerülnek. Adjan Isten, hogy innentől kezdve csak békés nyugalom legyen az egész világon, sehol ne legyen háború. István. A Fridládáról precíz mérnöki leírást tartalmaz a Tóra, de a Fridláda tartalmáról is létezik ugyanilyen részletes leírás? A Fridláda tartalmáról, ha arra gondolsz, hogy mit tették be a Fridládában, a válasz az, a Fridládán bekerült a kőtábla. A kőtábla a 10 parancsot kétszer is le van írva a Bibliában, Mózes 2. könyvében, Smot könyvében, Mózes 5. könyvében, Dvarim könyvében. Az mind ott le van írva, mi a 10 parancsot, az a kőtábla be volt vésve, sőt, a vésésnek az a csodája, hogy mindkét oldalról lehetett olvasni, ami egy csoda, mert ha egy betűt innen vésem, akkor a másik oldalon én igen megkapom a tükörképet. De mind a két oldalon megvoltak. És azt bekerült a Fridládában, és teljesen betöltette annak a helyét. Ha nem erre ez a kérdés, akkor szóljál. Gondolom a gratulációk a könyvre szól, köszönöm szépen, majd szervezünk könyvbemutatást, és akkor természetesen mindenki meg lesz hívva erre. Köszönöm a gratulációt. Én szerintem nagyon izgalmas könyv, nem csak az, mert én írtam, mert szerintem ha engem érdekelt a történet, szerintem mindenkit érdekel, mert remélem legalább. András, galambhús kóser? Nachmanides írja, hogy ez a hús élesíti az esze. Sharpen the brain. Vajikra passzók 14. Schita helyett, mert líka szükséges? Nem. Ne értsünk fél. A galamb az egy kóser madár. A kóser madárok, azok a galambak, azok a madárak, a baromfi, ami kóser, azokat mind le kell vágni. A szentében van melika, és nem schita, de rendesen máskor csak schitával lehet őket levágni, és aztán kóser, ki kell sózni, mert a vért semmiképpen nem szabad fagyasztani, és aztán kóser a galambhús is. Egyébként nincs olyan állat, ami felkerül az oltárra, és nem lenne kóser. Mert ami nem kóser, az nem kerülhet fel az oltára. Chaim azt kérdezi, hogy pénteken lehet-e megnézni a könyvet a Vasváriban? A válasz, hogy igen. Már oda is vittem, remélem, hogy nem tűnt el. A könyvet majd a Keren Orba, a Károly körüti irodánkban kapható lesz. Na. István. Van-e arra bibliai tiltás, hogy az eredeti Fridládát a tórai leírás alapján készített másolatai pótolják? A válasz erre az, a Fridládát soha nem kellett pótolni, és összesen egy készült belőle. Ami azt jelenti, Mózes készített Fridládát, héberül Aron, abba betettek a kőtáblát. Az megmaradt végig a sivatagban, 800 évig a Silói Miskánba, Novgivan, stb., utána pedig az első jeruzsálemi szentély ideje alatt a végen elrétették a Fridládát, és benne a kőtábla, soha nem került elő, soha nem készítettek újabb Fridládát. Elvileg az biztos, hogy a szentély épületnek a méretén nem szabad hasonlót építeni, de szinte biztos vagyok, nem csak az épület tilos, hanem a berendezést se szabad utánozni magánhasználatra. Izraelben van egy csoport, amik készítenek a szentélynek a berendezésére, ilyesmi, és kiderül, hogy amikor készítenek el, akkor rengeteg döntést kell hozni, és nézik, és keresik a forrásot erre, hogy mit mond a Talmud erről, ilyen kérdés, olyan kérdés, ilyen mérnöki kérdések merülnek fel, például azt, amit szerintem magad István is felhoztad korábban, hogy az arany, az tiszta arany, akkor puha, neked nem tart semmit. Mindenfelé ilyen kérdések, és ezek foglalkoznak, azt jelenti minden egyes dolgot, amit elkészítenek, abban rengeteg kutatás megy bele, mert amikor készíteni kell, akkor nem nincs körülbelüli felkészülés, hanem mindenre kell választatni. És tudni kell, hogy így vagy úgy, helyes vagy nem helyes, mind a kettő helyes, egy se helyes. Chaim, tulajdonképpen mit ünnepelt Ahasvérös 6 hónapig? Van kapcsolata a zsidósággal? Ahasvérös nem ünnepelt a zsidóságot, hanem Ahasvérös, ahogy írva van a Megillában, Vahayake Shifto al Kisei Malchuto. Ahasvérös elfoglalta a királyságot. Az elején úgy érezte, hogy ez nincs igazán a kezében. Ezért ő a beiktatási ünnepséget elhalasztatta, azt mondta, nincs értelme beiktatási ünnepséget ünnepelni, amikor az egész dolog bizonytalan. Amikor már kényelmesen uralkodott, azt mondta, most kellene a beiktatási ünnepséget ünnepelni. Ez az egyszerű értelmezése a szövegnek. A Talmud még hozzáteszi azt is, hogy ő megvárta, hogy 70 éve legyen a szentély lerombolásának, mert a proféta Jeremiás megígérte, 70 után felépül a szentély. Nebuchadnezzar elszámolta magát, és 70 év után ünnepelt, és felhasználta a szentélynek az edényei, és rögtön megbüntette őt az Isten. Ahasvérös azt mondja, jó, elszámolta magát, akkor újra fogom kiszámítani az egészet, és akkor erre, amikor már kényelmesen uralkodott, de 70 év is az új számítás szerint lejárt, és még mindig nem épült fel a szente, azt mondta, most már én maradok a király. De ő is elszámolta magát, a Talmud részletesen mondja, hogy mit számoltak, és hol volt az elszámolásuk. Először Nebuchadnezzárnak, aztán Ahasvérosnak. Amelita. Mordechai, aki a Sanhedrin vezetője volt, és Eszter az ő unokahúga és felesége, el lehetett titkolni a származásukat? Az egy nagyon jó kérdés, hogy most az, hogy Mordechai eltitkolta magát, az sehol nincs írva. Az, hogy Mordechai és Eszter közötti kapcsolatot, hogy rokonnak, azt titkolta el. Először azt kell tudni, hogy ők a Facebook előtti időben éltek. Aztán nem minden volt nyilvános. Nem mindenki tudott mindenkiről mindent, nem mindenki kiírt minden nap minden dolog, ami az életében történt. Egy, kettő. Az biztos, hogy a zsidók tudtak, hogy ki az Eszter, mert látták, hogy Mordechai egy élő ember volt, jött, emberek között élt, nem a sivatagban élt, láttak ott az Esztert, Esztert elvittek Mordechaitól, ők tudták. De ők nem árultak el ezt a titkot senkinek. Ezért lehetett ezt titkolni. De a zsidók nagyon jól tudtak, hogy Eszter az zsidó, csak ez nem jutott el Ahasvéröshöz. Úgy tűnik, hogy az egész kollektív zsidóság mindenképpen sok-sok ember képes volt titkot tartani, mert nem jutott el a nem zsidókhoz a hír. Csaba, a 10 parancsolat tiltja faragott képek szobra készítését mindenféle élőlényről. A műanyag vagy otthon fém szokrok is tiltottak, illetve a különféle játékfigurák is, mint például a Lego figurák? A kérdés nagyon jó. Nincs különbség a, hogy miből készül a szobor, műanyagból, vagy ebből, vagy abból nincs különbség, mindegyik tilos, a öntött fém, vagy ilyesmi. A játékfigurák, az egy nagyon jó kérdés, foglalkoznak ezzel a rabbik a Responsum irodalomban, például a Bonyhádi rabbi Deutsch Eliezer Chaim, őnek is van egy írása erről, az elfogadott vélemény az, hogy ezzel nincs probléma, mert ezek nem olyan szobrok, amit tisztelnek, felnéznek rájuk, istenítik. Nincs is esély rájuk. A játékfigurák mindig a földön vannak, játszanak vele, vagy ilyesmi, és ezért az egy másik kategória, és az meg van engedve. Annak ellenére hozzá kell tenni, vannak olyanok, akik például a játékbabának picit levágják a füléből, vagy az órából, hogy ne legyen teljes arckép, maga biztos, hogy meg van engedve, de nincs szükség rá, én csak kuriózumként említem, de nincs ilyen előírás, nálam sincs levágva a babából semmi. De jó a kérdés. Csaba, az a kérdésem, hogy a mindenható azért teremtette Ádám mellé Évát, hogy ezzel megalkotta az emberek közötti különbséget. Arra gondolok, hogy két embernek az utódja részben hasonlít az apára, és részben anyára, tehát megvalósul a különbözőség. Nem értem pontosan a kérdés. Azért teremtette Ádám mellé Évát, hogy ezzel megalkotta az emberek közötti. Hogy az volt a cél, hogy azért a két emberből megszülessen egy a gyerek, és ezért minden gyerek változik, mert senki nem egy 100%-os másolat az apjának vagy az anyjának, hanem részben, és akkor így megváltozik. Természetesen az Isten ezt akarta, hogy az emberek térjenek el egymástól, hogy a Talmud azt mondja, ugyanúgy, hogy az arcuk nem hasonlítanak egymáshoz, ugyanúgy gondolatukban nem hasonlítanak egymáshoz. Minden ember más az arca, és minden ember másképpen gondolkodik. Hasonlít ez, hasonlít az, nagyon hasonlít, de nem azonos. András, Ben Pekua, ha rituálisan levágott állat méhéből távolítottak el ivadékát, akkor az életképtelen valószínűleg, mégis kósernak kell tekinteni az miért. Az, hogy életképtelen vagy nem, ebben egyáltalán nem vagyok biztos, mert ha a szülés előtt 10 perccel levágják az anyát, akkor az állat teljesen kész, és nincs semmi oka annak, hogy életképtelen legyen. De a halakha azt mondja, hogy azzal, hogy levágtunk az anyját, akkor ezzel a... És az anya most már ehető, ugye, kóser hús, akkor az ivadékat is el lehet fogyasztani, és természetesen ezt a Talmud levezeti a különböző írásokból. Hogy mivel az állat hasában van, ez még az állatnak a része, ugyanúgy nem kell külön levágni az állat nyakán, és külön az lábánál, külön a kezénál, külön a hasánál, hasonlóképpen nem kell itt egy külön shítát elvégezni. István. Van-e arra bibliai tiltás, hogy az eredet, ez már volt? Ez a kérdés már volt előbb. Összes rabbi videó itt található. Tessék! Köszönöm, Chaim! Itt van az, amit említettem, az 0-24. Napi tanítás, hogy azt mondja a haszidizmus, mit lehet tanulni a tolvajtól. Köszönöm, Chaim! András, bába machteret, a betörő megölhető. Ez nem áll ellentétben a meggyilkolt parancsolattal? Először András, örülök neki, hogy láttam, hogy a Talmudból most olvasol a fogalmakat. Sok sikert kívánok, biztos nagyon hasznos lesz. Csak ne olvasod túl sokat egyszerre, mert összekeveredik az információ. Mindenképpen a kérdés. Bába machteret, a betörő megölhető, ez Mózes második könyvében benne van, a Mishpatim heti szakaszban. Aki, az, aki próbál betörni hazám, szabad megölni. A kérdés, hogy miért. Erre, mielőtt válaszolva szeretném mondani, nem tudom itt Magyarországon, de kint Amerikában, ha valaki megöli a tolvajt, aki a lakásán van, akkor, és azt mondja, ez önvédelem volt, akkor szó nélkül elfogadják, mert ez természetben, ez teljesen logikus, hogy amikor ő betör hazám, hogy veszélyezti engem. Mondom, usai törvény, visszatérve most a halakhára, a halakha azt mondja, az, aki betör hazám, igaz, hogy ő tolva és nem rabló, azt jelenti, hogy sokkal szívesebben úgy szeretné dolgozni csendben, ne vegyék észre, el fogja vinni az ékszert is a készpénz, és kész. De ő felkészül arra is, és mi van akkor, hogy ő éjszakán tör be, mégis felébred. Ő ölni fog, mert ő nem szeretne itt kockáztatni magát. És mivel ő ölni készül engem, veszélyezteti engem, akkor itt nem lehet beszélni arról, hogy ne gyilkol, hanem arról kell beszélni, hogy az embernek joga van védekezni. A védekezés az nem gyilkosság. Gyilkosság azt jelenti, hogy én szeretném a másik embert, a másik ártatlan embert megölni. De amikor én nem szeretném őt megölni, a cél az a saját életemet megmenteni, az lehetséges. Sőt, ez fontos is, az embernek kell, hogy védjen magát. Gránát. Igen, azt hittem, hogy gránát. Köszönöm, András. Szóval gránátot dobtak, és 3 másodperc volt még hátra a robbanáshoz. Köszönöm. Kézigránát. Igen, az a... Jó, köszönöm, ez nem jutott eszembe hirtelen. No, István, hol volt a Kohenek helye a zsidó társadalomban, törzsi struktúrájában? Valójában a zsidó társadalomban nem volt komoly törzsi struktúra. A zsidók fel voltak osztva Izraelbe törzsekre, azon kívül, hogy voltak kohenok és lévik, és ők a tetején voltak az egész struktúrának, mert ők szolgáltak a szentében, teljesen mindegy volt, hogy Ruven törzséből származik az ember, Simonból, Léviből, vagy Jehudaéből. Semmi jelentősége nem volt ennek a gyakorlatban. Szóval ez nem olyan, mint a kasztrendszerben, Indiában, vagy ilyesmi, hogy innen származik, onnan származik. A Kohen és a Lévi szolgálnak a szentében, és utána a többiek pedig zsidók. Vannak olyan előírások, hogy például a király az Júda törzséből származik, a Sanhedrin is a Júda törzséből származik, ennyi más jelentősége nem volt a törzseknek. De ha valami volt, akkor biztos, hogy a Kohen és a Lévi volt a tetén. András, Baal Keri, ezek szerint a gyermeknemzés tisztátalanná teszi a férfit. A válasz, hogy igen, a Baal Keri például nem szabad neki bemenni a szentében, csak akkor a mikvébe jár. András, van egy midrás, az Eszter királynő, az Eszter királynőnek volt 7 segítő lány. Minden nap csak egy, így nem vették észre, hogy szombaton más volt neki, mint a másik napon. De később olvasunk, hogy nem csak Eszter, hanem a szolgáló lányok bőt csináltak. Az mindenképpen érdekes midrás. A midrás azt mondja, ha Eszter titkolta azt, hogy származását, akkor hogy tudta azt csinálni, hogy szombatra tartott volna péntek délutántól, szombat estig. Hát, akkor rögtön lehetett észrevenni, hogy ez egy zsidó, mert szombaton pihen. A válasz erre az, hogy úgy csinálta, hogy 7 szolgáló lánya volt, és volt, aki mindig jött vasárnap, volt, aki mindig jött hétfőn, kedden, szerdán, úgy, hogy az, aki jött szombaton, és lát mint lakomát és minden, azt hiszi, hogy a királynő megengedheti magának, minden nap van neki ilyen lakomája, és nem tudja pontosan szombat miatt. Az, aki vasárnap jön, azt mondja, jó, a királynő nagyon visszafogott, soha nem ünnepel. És így tudta eltitkolnia a saját származása. A kérdés így, hogy nem csak Eszter, hanem a lánya is fognak bőjteni. A kérdés, hogy mit jelent ez a bőt, ez egy jó kérdés, hogy a Eszternek a lányai, azt szinte a szolgáló lányai nem tudják a zsidók, hogy miért bőjtenek. Ez egy jó kérdés, lehet, hogy Eszter megkérte, azt mondta, hogy Eszter, szeretnék bemenni a királyhoz, de király nem hívat engem, bőteljetek ti is, hogy sikerrel járjan. Ők nem tudtak, hogy milyen célból szeretne bemenni a Hasvéröshoz. Talán. De jó a kérdés, köszönöm. Chaim. Ezt hallottam, Rabbi David Aaron Jelai. Héber visszaható igek, cselekvés, amit magammal teszek, az lehit palel, olyasmi, amit magammal csinálok. Az ima olyan, megpróbálom megváltoztatni Istent, és eléred Isten azt akarja, amit én. A lehit palel-lel megpróbálom megváltoztatni magamat, és rávenni magamat, hogy azt akarja, amit Isten akar. Mit gondolsz erről? Lehit palel, nem értem pontosan, mi a mondani valója, de az tény, hogy én imádkozok, ez azt jelenti, hogy az ember kéri az Istentől, kérem így és így legyen, vagyis az ember próbál hatni az Istenre, hogy fogadjon el az ő kérését, és tegye meg így vagy úgy. Ez az imának az egyik oldala. Az imának a másik oldala nem csak az ember kér az Istentől. Az ember próbál közeledni az Istenhez. Ez azt jelenti, hogy az ember próbál magát megváltoztatni, hogy teljesen szinkronba legyen az Isten akaratával. Ha így nézzük a dolgot, akkor a sima ima az azt jelenti, hogy az ember szeretné az, hogy az Istennek az akarata szinkronba legyen az enyémmel. A mélyebb imának a mélyebb jelentőség az, az ember próbál szinkronba lenni az isteni akarattal, és megváltozni. Ez nagyon szép. Ha erre gondolta, az egy nagyon szép gondolat. De mind a kettő benne van az imában. Természetesen mindig kérünk az Istentől dolgokat. Amelita. A zsidóságban az ellentétektől eltekintve egységes a cél. Gondolom emberi eltérések, egységes a cél. Ha arra beszélünk, hogy a cél, a valódi célja az életünknek az Isten akaratát teljesíteni, hogy Isten szolgáljon. És ez mindenkinek a belső és a legfontosabb célja kell, hogy legyen. A részletekben nézve, minden ember azon kívül, hogy kötelező neki a micvákat teljesíteni, az összes micvát, mégis minden ember, minden léleknek van egy más küldetés. ami azt jelenti, minden ember, mondjuk most a mindennapi életben, minden ember alszik, minden ember felkel, minden ember felöltözik, minden ember eszik, minden ember jön, megy, csinál, de utána ezen belül van egy olyan dolog, ez az ember orvos, ez az ember ügyvéd, ez az ember munkás, ez az, hasonlóképpen, nem hasonlít, minden ember mindent csinál, de ezen belül neki, neki azt jelenti, ez az embernek nagyobb hangsúly van a tanulás, a másik embernek a nagyobb hangsúly van a cselekedetre, mit tudom, közösségszervezés, a harmadik ember pedig más dologra nagyobb hangsúly, azon kívül minden ember tanul, tórat, minden ember rakja a tfilin, tartja a szombatot, kóset eszik, stb. Minden embernek ugyanaz a cél, egységes a cél, és minden embernek más a feladata. Egy hadseregnek egységes a cél, és mégis a hadseregnek vannak ilyen és olyan mindenféle katonák. József, olyan bűn, ami megbocsáthatatlan, akár az örökkévaló, akár az emberekkel szemben. Van olyan bűn, ami megbocsáthatatlan? Nem. Nem. Az Isten minden bűn, az Istenhez minden bűn után lehet visszatérni. A feltételek nagyobbak, van egy nem szándékos vétek, van egy szándékos, van egy nyilvános, van ez, van az, van egy árjegyzék. De mindenképpen minden, nincs olyan bűn után, amiben nem lehet visszatérni az Istenhez. És hasonlóképpen kell, hogy legyen az ember, hogy a megbocsátásnak a lehetősége mindig meglegyen. Ha valami konkrétra gondolsz, akkor kérem, írd meg, de mindenképpen ez a elvont alapelv a témában. István, van-e általános bibliai szabály a hangszerek vallási használatára a sófáron kívül? A szentében Mózesnek volt egy hangszere, a szentében a leviták, ilyen dolgok vannak. Nem tudom, milyen más lehet itt, más nem jut igazán eszembe. András, nem esküdhet hüpa alatt nem teljesen kóse zsidó férfi, aki nem teljesen tartja a szombatot például, vagy a kóse étkezés, vagy csak a tanúkra vonatkozik, hogy mindenképpen vallásos zsidónak kell lennie. Minden zsidó házasodhat, de a tanú csak az lehet, a tanú csak az lehet, akiben bízunk benne, hogy nem fog hazudni. Miért nem fog hazudni? Azért, mert így nevelte az anyukáját. Ez nagyon szép. De honnan tudom, hogy a érdeke lesz, akkor nem fog hazudni? Honnan lehet bízni benne? Erre azt mondja, az az ember, aki nagyon komolyan veszi az előírást, és akkor benne lehet bízni. Miért? Mert a 10 parancsolaton benne van, az egyik a 10-ből arról szól, hogy nem szabad hamis tanúskodást tenni. És ezért, mivel ő istenfélő ember, ezért benne bízni, hogy komolyan fogja venni a 10 parancsolat harmadik vagy negyedik tiltását. Ha van egy ember, aki nem tartja a szombatot, ami a 10 parancsnak az 5. parancsolatát, miért gondoljunk az, hogy a 4. parancsolatot fogja tartani? Akkor ezért nem tudunk elfogadni őt tanulnak, mert a tanulnak az a lényeg, hogy el kell hinni lenni. Hihető kell, hogy legyen. Az ember, aki nem tartja a törvényt, nem hihető. Mondhatja az ember, ezt a törvényt nem tartom, de ezt a törvényt igen. Hát, ez már nem annyira hihető. De az az ember, aki nem hihető, ugyanígy zsidó, és mindent tennie kell, és mindenre van lehetősége. Remélem, hogy értető, amit magyaráztam, de a kérdés nagyon jó volt. István, a Smá első bekezdésének elmondása, mikor lehet elég a teljes Smá helyet, például időhiány esetén? Hát, ha nagyon időhiány akár legalább az első paragrafus smától a vahájaim se maig. Az a minimum, de az nem, az nagyon hiányos. Az ember talán nagyon, ha az ember ezt a minimum teszi meg, az nagyon jó, de jobb az ember találni időt, hogy tudja végig ezt a hármat. A három, a smának a három fejezetet elmondani. András, gratulálok az új könyvédért. Ma volt alkalom megnézni a tartalom, és észrevettem, hogy híres rabik adtak haszkamat a ajánlásokat a Friedlander könyvére, ami előtt kiderült, hogy hamis. Hogy nem észrevették előtte? Az egy nagyon jó kérdés, és a könyvben azt is fogod olvasni, és nagyon büszkén mondom, két nagy bátyám volt, aki be volt keveredve ebben. Az egyik, nem tudom, hogyan, de egy fél óra, egy óra alatt nézett, azt mondta, ez nem az, és nem akart ajánlást tenni a hamis kéziratért. Neki az öccse, ez a Huszti rabbi, vagy Grünwald Mózes, neki az öccse, a Grünwald Dávid lelkesen támogatta ezt a hamisítást. No, akkor kifutottunk az időből, kérem a következő kérdéseket visszatenni jövő héten, holnap imánnál 8:45-től lesz Zoom közvetítés a Vasvári Pál utca zsinagógában. Azt szeretném mondani, ma volt az első, ugye korábban már elmondtam, hogy három részes tanfolyam lesz a pesachi előkészületekről. Ma volt az első, 3:46-tól 3:47-ig, jövő héten szerdán folytatjuk, 3:46-tól 3:47-ig a Kerenora Károly körúton. Holnap este pedig folytatjuk a heti szakasz kabbalisztikus gondolatot, és most pedig azt a témát fogunk venni, hogy azt hiszem azt a témát, hogy mikor olvasnak Prágában az Eszter könyvet, azt hiszem ezzel a kérdéssel foglalkozunk holnap. Aztán jövő héten, vasárnaptól csütörtökig folytatjuk a tanulást. Mindenkit szeretettel várunk. Köszönöm mindenkinek, aki gratulált a könyvért. Köszönöm szépen. Én pedig köszönöm a kiadót, aki ezt vállalta, ennek a kiadását. Remélem, hogy máskor is találkozunk, holnap is, és máskor is. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek!